szoktam ilyenkor tanácsolni, hogy számoljon 20 igaz illető, csak akkor mondja ki, amit akar. Ha még akkor is úgy gondolja, már elszámoltam. Akkor mire vár? Tenyerembe fektettem az állat, és nagy-nagy elhatározással a képemen néztem rá. Mr. Sadler, be kell vallanom önnek valamit. Én igazából nem is riporter vagyok, hanem magánzsaru. Elsősorban házasságtörési ügyekben nyomozok. Sadler kényes kezdve felrántott az orrát. Ez a munkám, védekeztem. Ezt is el kell végeznie valakinek.
Igen.
Önnek persze nem szimpatikus, mi?
Őszinte legyek? Egyáltalán nem az. Nem kedvelem, ha mások magán ügyeiben turkál valaki.
Ezúttal kisé más a helyzet, tiltakoztam. Adva van egy szerencsétlen család 3 kiskorú gyermekkel. A feleség szereti a férjét, a férje azonban le akar lépni egy másik nővel, ráadásul úgy, hogy egyetlen fittyinget sem akar a családjára hagyni.
Ezt nem teheti meg.
Sajnos megteheti. Hát a feleségnek fiatalabb korában volt egy kis botlása, nem érdekes mi volt az, emiatt a bíróság lehet, hogy a szokottnál elnézőbb lesz a férj iránt. Ezen csak az változtatna, ha sikerülne bebizonyítani, hogy házasságtörő, miáltal a 3 ártatlan gyereknek jutna apjuk nem elhanyagolható vagyonából néhány morzsácska. Őszintén szólva nem a legjobb történeteim közül való volt, amit előadtam, de az éjszaka vége felé hihetőnek hangzott.
Arra céloz, hogy ez a férfi itt tartózkodik a nagy bulin?
Arra. Ráadásul néhány kemény haverjával együtt.
A barátnője is?
Ő is.
Ha jól sejtem, ön azt kívánja tőlem, hogy kapjam le őket, amit enyelegnek, s a képet aztán ön, mint a házasságtörés bizonyítékát a bíróság elé tárja. Jól sejtem?
Abszolút. Sadler megvakargatta feje bubját.
Én segítenék magának, akarom mondani, azoknak a gyerekeknek, mert nem tisztességes dolog kiskorúakat kiforgatna vagyonukból, csak éppen van egy kis bibi. Igazából nem vagyok olyan nagy fényképész, azon kívül ebben a korban már nem szívesen mászik az ember fákra, lapul háztetőkön, hogy bekukucsulhasson egy ablakon. Ugye érti?
Értem.
Inkább már csak hozott anyaggal dolgozom, megbírálom, amit mások lefényképeztek. Az esztétikai szempontok szerinti bírálat,
nem is arra gondoltam, hogy ön fényképezzen, mondtam.
Rövid csend hullott ránk. Végül Sadler tanár úr megvonta a vállát. Miért is ne? Legalább szereznek egy kis gyakorodott paparazzi fényképezésből. Szólt már nekik?
Ugyan, dehogy tiltakoztam. Ameddig nem beszéltem meg magával, hogy tárgyalhattam volna velük. Magam is a feltétlen tanári tekintély híve vagyok.
Rendben van, sóhajtotta. Mi a konkrét ábra?
Most jött a falra kent szöveg második része. Hogy a szerelmesek többnyire abban a romos épületben találkoznak, amely a golfpályán túl, a kis erdőben található, és amely valaha a főépület egyik szárnya volt.
Beszélek velük, ismételte meg, majd megvakarta mellkasát. Az ördög vigyel, mégiscsak elálmosodtam. Maga hogy van vele?
2 perc múlva kint gyalogoltam a folyosón. 40. A következő, akit megszerettem volna látogatni, Mr. Dick Hopkins volt. De hiába kopogtatom az ajtaján, nem válaszolt, pedig itthon kellett lennie, hiszen a kulcsa nem volt a portán. Tébláboltam egy kicsit a folyosón, nagy volt a kísértés, hogy távol létében benézzek hozzá, de végül mégiscsak ejtettem a dolgot. Ha lebukom, akár mert haza is mehetek. Sóhajtottam, és megkerestem Miss Moss ajtaját. Azon is kopogtattam egy sort, ugyanazzal az eredménnyel, mint Hawkinsén. Jól lett a portás szerint neki is ide-haza kellett lennie. Mivel voltam olyan előrelátó, hogy elkérjem odalenn a forgatócsoport további 6 tagjának a szobaszámát, sorban végigjártam valamennyit. Egyetlen egy sem nyitotta ki az ajtaját. Ez pedig annyit jelentett, hogy éjszaka 3-kor egyikük sincs ide-haza. Vajon hol az ördögben lehetnek? 41. Egyetlen kérdésre, minden esetre rövidesen választ kaptam. Nevezetesen arra, hogy hol lehet Miss Moss. Nos, a film tulajdonképpen főszereplője szobám ajtaj előtt kucorgott, karjára hajtott fejjel, mint aludna. Ilyet kiáltásomra felemelt a fejét, és megpróbált rám nézni. A szeme azonban homályos volt,
mintha tele töltötte volna magát dupla viszkivel. Bármennyire szimatoltam azonban, nem éreztem rajta italszagot. Lehajultam, néhány másodpercig rázogattam, majd amikor ráébredtem, hogy semmire sem megyek vele, kinyitottam az ajtót, és becibáltam a szobámba. Némi habozás után az ágyamra fektettem, és lehúztam a cipőjét. Miss Moss nem volt önkivetve állapotban, csak éppen nem tudta, hol van. Többször is megpróbálta feltenni az ilyenkor szokásos kérdést, de mindannyiszor beleakadt a nyelve a próbálkozásba. Átfutottam a fürdőszobába, forró vizet eresztettem egy pohárba, belenyomtam fél kiló tejalevelet, addig kavargattam a vízben, míg zavaros színű, hogy általában emberi fogyasztásra alkalmatlan levet nyertem. Öntöttem hozzá egy kis hideg vizet, áttöltöttem egy másik pohárba, feloldottam benne az aspirint, visszafutott a Miss Mosshoz. Miss Moss, kérem, igya meg, akármi rossz is az íze. Miss Moss engedelmesen nyeldekelte az undorító löttyöt, még csak a szeme sem rebben megtőle. Amikor kirúlt a pohár, megrázkott, és másodpercig alatt kitisztult a tekintete. Hol vagyok? Kérdezte egészen normális hangon. A szobámban, mondtam. Lendvai vagyok, Jean-Cé Lendvai. Emlékszem. És hogy az ördögbe kerültem ide? Én hoztam be. Ott kornyadozott az ajtó, mert a folyóson. Jézusom, hiszen én menekültem. Kijelöl. Sétáltam egyet, és akkor engem megtámadtak, Mr. Lendvai. Megnyomkodtam a halántékomat, és arra gondoltam, rám is rám férne egy hasonló löty, amíg soká fenn kell maradnom. Ki támadta meg? Két vagy három, nem is tudom, milyen állat. Az egyik kicsit meg is harapott. Talán meg is ettek volna, ha nem jön arra valaki. Erre elfutottak. Mutassa sebét. Felemelt a karját, vékonyka karcolás látszott rajta, mint a valóban egy vadállat tűhegyes fognyoma lett volna. Pedig nem az volt. Sokkal inkább egy fúvócső lövedékéjé, amely a három kanadai kutatót is megbénították. 42. Egyébként is beszélni. Szerettem volna magával, Mr. Lendvai, nyögte Miss Moss. Magának olyan megbízható képe. Azt hiszem, nagy bajban vagyok. Miből gondolja? Kérdezem kíváncsian. Az a levágott fej felnyitotta a szememet. Azt hiszem, nem kellett volna. Mintha ismét kezdett volna befelhősödni tekintete, bár szívem szerint tovább kérdezgettem volna, nem akartam megkockáztatni, hogy itt aludjon a nyakamon. Villámsebesen kihúztam a folyósóra, addig-addig tapogattam, amíg meg nem találtam kis kabátkája zsebében a szobája kulcsát. Kinyitottam el az ajtót, bekormányoztam az első karos székbe. Visszahúsoltam a szobámba, levetkőztem, és rávetettem magam az ágyamra. Néhány pillanat, amíg felvillant előttem néhány sötét árnyék, szájukban fúvócsővel, amit egyszerre fújtak meg, amit megpillantottak. Úgy aludtam el, hogy még a cipőm is a lábamon maradt. Kísértetek a romok között. 1. Reggel álmosan ébredtem, nyűgösen, kialvatlanul, még mindig az éjszaka képei kavarogtak a fejemben. Szerettem volna azt hinni, csak álmodtam őket, szerettem volna, kiderül, nem történt semmi különös a tegnapi napon, ha csak az nem, hogy több pezsgőt és viszkit hajtottam a torkomon, mint amennyit illet volna. Ennek sajnos ellentmondani látszott az a tény, hogy nem voltam másnapos, a kezem sem remegett, és a gyomrom sem kiáltozott tűzoltó után. Elgondolkodva bámultam a takaró alól kikandikáló cipőimre, és azon töprengtem. Vajon mikor aludtam utoljára a lábbeliben? Talán a rossz ügy kapcsán végzett nyomozásom során, amikor odalent, a mély délen, a francia nyelvű puskás emberek bezavartak a krokodilok közé. Akkor nem jött le 5 napig a lábamra a cipő. És már annyira meg is szoktam, hogy mikor végre megszabadulhattam tőle, úgy éreztem magam, mint a ló, amelynek lerántják a patáját. Fürdőkárban ülve behunyt szemmel próbáltam meg, visszaemlékezni a történtekre. Addig-addig emlékezgettem, amíg sikerült elszúnyadom a kellemes meleg vízben. 10 óra volt, amikor fázni kezdett a vesém. Rémülten pattantam ki a kádból, hiszen ekkora a gyomrom is téreverte a harangokat. Ráadásul fogalmam sem volt a napi programról, pedig már el akarom kapni a vadászt, ott kellett